akiknek nem adatik meg, hogy saját idejüket éljék, hanem csupán fellobbannak, s valamely puszta elragadtatás megiramodásában ellobbannak, azokkal szemben nem lehet érvényesíteni az általánosan elfogadott követelményeket és mércéket.
Szorongania kellene oly sötét idők és korok mindenkor lehetséges eljövetelére gondolva, amikor az általa hirdetett szempontok és követelmények könnyen eszközzé válhatnak minden lehetséges távlat és kilátás eltakarására, és a fennálló, ha kell, rendőri hatalommal is védhető szellemi rend fenntartására.
De nincs az az aggodalom és szorongás, mely fikarcnit is oszhatna vagy szorozhatna e tekintetben. A létezés ákácok alatt lehetséges módja érzése szerint magába foglalja el veszélyt, s minden valószínűség szerint nem csak az ő idejére, hanem az utána következő nemzedékek idejére vonatkozóan is.
De ebben az esendőségben talán rejlik némi önmegerősítésre is esélyt adó bátorítás is.
Pontosan tudta, nincs már a világon fontosabb dolga, mint hogy legjobb tudása szerint testileg, lelkileg felkészüljön a halálra. Ám bármennyire tisztában volt vele, mégsem haladt a tanulásban egy tapottat sem előre. Éjszakáról éjszakára újrakezdte, mit sem okulva, mintha először történne, testben s lélekben, oly dideregve nézett farkas szemet a halál gondolatával.
Forró kétségbeesés öntötte el egész valóját minden alkalommal. Hiába, hogy minden ember halandó, minden halál külön halál, s a vele való szembenézés, mint tiszta tény, oly fölbonthatatlanul egyedülvaló, s oly véglegesen megoszthatatlan.
Miután Hajnal Emil cikke nyomán egész áldott nap hadakozott gondolatban képzelt és valóságos, mostani és jövendőbeli vádlóinak valóságos, képzelt és elképzelhető vádjaival, a fekvőkúra letelte után halálosan kimerülve zuhant álomtalanul mély álomba.
Nem sokkal éjfél után, a megszokott időben felébredve, amit soha egy kényszerű éjszakai ébrenlétek során nem tapasztalt, nem is remélt békesség hatotta át egész valóját. Úgy érezte, minden különbségtétel, legyen az fa, madár vagy kő, s legyen akár ő maga, elevenen vagy holtan, fölösleges és igaztalan, semmi sem egy önmagával, s ürügy csak minden művünk.
Az éj mélyi csend, mely meg annyi hideglelős borzalmat ébresztett benne eddig, szinte simulékonnyá szelidült most.
Az egyetemes számkivetettség érzése, mely annyi éjszakán át kínoszta, s mint izzó tükör úgy elvakította, mindennel való elvegyülésé változott át most.
Soha ilyen mélyen és erőteljesen nem érzékelte ezt a szinte szóvá tehetetlenül természetes beletartozást mindabba, ami körülveszi, ami létezésének foglalatát adja.
Nem megfeledkezés volt ez, és nem belemosódás, ellenkezőleg.
Az önsajnálat és a másokért való aggodalom immár fölösleges élet sallangjától mentesült, kristálytiszta tudomásul vétele önmagának.
Most, hogy mindennel megbékélt végre, elérkezettnek látta az időt, hogy hazatérjen az ákácok alá, ahol megvan a maga magának kivívott helye.
S az a másik is, ahová hamarosan meg kell térnie.
Ákácok alatt.
Futó tűzként terjedt a hír a máskor oly lomha ákácok alatt. Stantics Aurél halott.
A Magyar Közművelődési Egyesület író szekciója gyászülést tartott az elhunyt elnök emlékére. Még aznap, az esti órákban.
Megszövegezték a küldendő részvédtáviratokat, külön az özvegynek, külön az édesanyának, majd kijelölték, hogy ki fogja az írók nevében búcsúztatni a halottat.
Ede azon nyomban gépkocsiba szállt, s útközben Forrai Gáborért betérve, vele együtt száguldott Bácsgödrösre. Úgy érezte, nincs a világon Forrai Gáboron kívül ember, akit el tudna most viselni, mert ő az egyetlen, aki hozzá hasonlóan érezhet a pillanatban.
Azt mondják, igaz barátság csak az iskolapadban köttethet. Hát nem igaz. Világ életében barátkozó természet volt. Jó barátai épp úgy voltak iskolás korában, mint később, s nem csak itthon, de Pesten, Bécsben, Párizsban, Európa szerte is.
Ami azonban itt, e honi gödörben szövődött köztes Aurél közt, annak a barátságnak a többi még halvány árnya is alig. Nem a halál hír hallatán kezdett ő töprengeni mindezen.
Pontosan tudja évek óta. Az új hang megalapításával kapcsolatos első beszélgetésükig lépésről lépésre visszavezethetően. Azzal is tisztában van, szinte néhai találkozásuk percétől, hogy nem is a barátság az, ami őt Aurellal összeköti. Megnevezhetetlenül több ennél. Ő egész lényével, idegrendszerének minden szálával hangolódott rá Aurélra.
Azonosulni soha se kívánt, nem is tudott volna vele, de minden közös ügyükben tett lépésével kiegészíteni igyekezett Aurélt. Mint egy viszonzásképpen, hiszen minden ügyüket képviselő cselekedetében kérdezetlenül is Aurél elképzelhető véleményét is mérlegelte, és létének minden egyéb vonatkozásában ő egészült ki által a barátságuk első percétől fogva.
A legválságosabb helyzetekben, amikor szegényes kis folyóiratuk már csak nem elsüllyedt az adósságok tengerében, ő csak legyintett egyet maga magára. Sűs meg a sütnivalódat, de őrült. Mert tagadhatatlan ugyan, hogy soha se tudott olyan vállalkozásba belemenni, amely ne járt volna kockázattal, s ne hitte volna ő maga, hogy igaz ügyet szolgál, de az új hang nem csak a kockázatvállalás terén szárnyalta túl minden eddigi vállalkozását, hanem abban is, hogy belőle nyert ügyek közel sem csak az anyagiakat illetően sohasem válik. Minden más esetben réges-rég föladott volna minden reményt, töredelmesen beismerve legalább önmagának, hogy lelkesedés ide, ügybuzgalom oda, mégsem lehet fából vaskarika. Ez alkalommal azonban, noha a reménnyel felhagy ő már évek óta szinte naponta, magát az új hangot még gondolatban sem hagyta el soha. S ez minden lelkesedésére, sőt, hetvenkedésre hajlamos természetén túl, Aurellal kialakult kapcsolatával volt magyarázható.
Egymás szakasztott ellentétei voltak az égvilágon minden tekintetben. Ő lármás, nyughatatlan, sőt, már-már célcsap. Aurél hallgatag, hűvös, sőt, már-már gőgösen magába zárkózó. Ő felületes, kapkodó és álhatatlan, Aurél elmélyült, alapos és kitartó. És mégis, s ezt ők ketten pontosan tudták, mindez felületi eltérés csupán, mert a lényeget illetően oly hasonlóak egymáshoz, hogy szinte azonosságról lehetett volna beszélni, ha nem szították volna egymást még meglévő különbségeikkel is azonos vonásaik elmélyítésére.
Mégis támadt egy keskeny, de behozhatatlannak tetsző rés közöttük. Azóta, hogy Aurél betegsége megmakacsolta magát, s többé nem volt hajlandó jobb belátásra térni. Úgy érezte, végképp lépésvesztésbe kerül vele szemben, s nem tudott többé oly magától értetődő természetességgel viszonyulni barátjához, mint eddig.
Hiába hallotta egész valója a hamis hangot, amely látogatásai során rendszeresen becsúszott beszélgetésükbe, képtelen volt rátalálni a régi, tökéletes összejátszás hangnemére.
Hiába kérlelte barátját hónapokon át, hogy ne halogassa tovább a szanatóriumba való vonulást, Aurélnak mindig ezeregy halaszthatatlan elintézni valója volt.
Aztán már arra sem hivatkozott.
Kijelentette, hogy rajta már nem lehet segíteni, és ezt ő maga is épp oly jól tudja, mint bármelyik szanatórium kezelő orvosa.
Ez öngyilkosság.
Nincs rajtam segítség. Nem fogsz nélkülem egyedül maradni. Forrai Gáborra mindenkor számíthatsz. Nektek, kettőtöknek kell ügyünket folytatnotok.
Te ne végrendelkezz, hanem gyógyítasd magad.
Elviselhetetlennek érezte a gondolatot, hogy ez az őrült, akinél ő senkit fontosabbnak nem érez itt, az ákácok alatt, meghalhat.
Mindent megmozgatott, hogy legalább ígéretét vegye, hogy elutazik szanatóriumi gyógykezelésre. Az újabbnál újabb halasztások során pedig mind jobban tágult, növekedett benne az a bizonyos rés, ami összehangolódásukban bekövetkezett.
Ő továbbra is lassú öngyilkossággal vádolta barátját gondolatban, önmagától pedig sokszor valósággal undorodott. Nyeglepojátszának érezte magát Aurél színe előtt, és egyre elviselhetetlenebbül hamisnak mindazt, amit tett, s amit mondott.
Annyi eredménytelen próbálkozás után már nem lehetett több kísérletet tenni a szanatóriumba utazás megsürgetésére.
Beszélgetéseik az új hanggal kapcsolatos tennivalókra korlátozottak. Minden más elől Aurél higgadtan, de konokul elzárkózott.
Minden erőfeszítése ellenére sem tudott magára eszmélni. Az újonnan előállt helyzetet képtelennek, önmagát pedig egyre valószerűtlenebbnek érezte.
Hosszú, keserves hónapokba tellett, amíg megvilágosodott előtte, hogy nem Aurélnak, hanem neki kell mozdulnia, hogy az összhang újra megteremtődjék közöttük. Nem várhatja el tőle, hogy nincs súlyosabbra forduló állapotában őt óvja és kímélje a legsötétebb esetőségekkel való szembenézéstől.
Azt várja el Aurél tőle, hogy viselkedjen önmagához méltóan. Merjen olyan lenni, amilyen, akkor is, ha tudomásul veszi, hogy barátja hamarosan meghal.
S végre rájött, hogy úgy viszonyult az utóbbi időben Aurélhoz, mint aki azt várja tőle, hogy kímélje, s ha lehet, még esetleges halálát is tartsa előtte titokban, mivel ő nagyon érzékeny, s nagyon letörné, ha netán tudomására jutna.
Nyoma sem volt már benne annak a kedélynek, mely régebben oly jellemző volt rá. De e felismerés észre térítette. Csak azért is vállalni a kipusztíthatatlan kedélyt, s a tetrekészséget.
Ha kell, az őrületig. Ha Aurél halálos korral a tüdejében, ő az őt fenyegető pótolhatatlan veszteség, s az ügynek talán merő hiába valósága tudatában.
Szótlanul ültek Forraival a gépkocsiban egész úton. Igaza volt Aurélnak. Gáborra lehet számítani. Senki más rajta kívül nem bírta volna ki ezen az úton a hallgatást.
Azt, hogy ne szólaljon meg, mert amit e pillanatban tenni lehet, az egyedül a becsülettel vállalt hallgatás.
Bácsgödrösön rengeteg elintézni való maradt még nekik is. Noha Varga Gazsit tőle telhetően mindent magára vállalt és elintézett az ilyen alkalmakkor intézendő ügyek közül. Neki legfőképp a nagyasszonyt kellett gyámolítania. Erzsébet holtsápat volt, de tartotta magát. Még ebben az általános kavarodásban is feltűnt Edének, hogy mennyire fegyelmezett, mintha mértéktartóan, az illem határain belül maradva, de mégis azt igyekezne érzékeltetni, hogy őt nem lehet gyámolításra szoruló özvegynek tekinteni, hiszen egy halálos beteg mellé szegődött csupán társul.
Vajon fölmérje itt egyetlen jajveszékelő asszony is, mit érezhet egy gyámolításra igényt nem tartó özvegy? Hála, és tisztelet járta át szívét a gondolatra Erzsébet iránt. S most értettem meg igazából Aurélt. Oly súlyos betegen, mint amikor feleségül vette a nőt, hazudhatta volna kíméletességnek a visszautasítást. Hazudhatta volna annak még önmaga előtt is. Csak hogy nem tudott hazudni, mert mélységesen megértette, hogy mit jelent az önzetlenség.
Másnap délelőtt érkeztek az új hang munkatársai.
Nem sokkal utánuk a közművelődési egyesület képviselői.
Az írók szekciója.
Köztük a közlöny belső munkatársainak egy kisebb csoportja is. Forrai vette a hírt, hogy a szekció tegnap este tartott gyászülésén Janiga Lajost választották meg arra, hogy búcsú beszédet mondjon Aurél koporsója fölött.
Forrai, akire mindeddig szinte rá sem lehetett ismerni, oly magába zárkózottan hallgatott. E hír hallatán sistergő szitkozódásba csapott.